Elérkeztünk Jézus megkísértésének harmadik pontjához. Ezt olvassuk Máté evangéliumában. Végül egy igen magas hegyre vitte őt az ördög, és felvonultatta előtte a világ minden országát és dicsőségét. Ezt mind neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem. Jézus elutasította, távozz, ördög, meg van írva, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta az ördög, és angyalok jöttek a szolgálatára. Ez a harmadik kísértés, az egész kísértés történetnek a csúcspontja, a sátán felkínálja Jézusnak a világ összes gazdagságát, minden birodalmát, azaz felkínálja neki a világ uralmat. Hiszen nem éppen ez a Mesiásnak a küldetése, hogy ő legyen az egész világnak az ura. Ennek a kísértésnek is van két ellenképe a Szentírásban. Az egyik a Máté evangélium végén olvasható, amikor Jézus a feltámadott összegyűjti övéit a hegyen, és ezt mondja nekik, nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. A menny nélküli földi hatalom mindig kétértelmű, mindig törékeny, csak az a hatalom válhat jóra irányuló hatalommá, amely az Isten mértékének és ítéletének rendeli alá magát. Jézus azért mondhatja saját magáról, hogy nekem adatott minden hatalom az égen és a földön, mert ő teljesen alárendelte magát a mennyei atyának. Mindig minden körülmények között tőle akart függni, ő volt a cselekedetének a mozgatórugója és mértéke, az atya iránti szeretete, és ezért lehetett a világ összes hatalma a mennyben és a földön az övé. Az a hatalom, ami Jézus hatalma, az feltételezi a keresztet. Feltételezi a másik hegyet, a Golgotát, ahol az emberek kigúnyolják, övé elhagyják, kereszten függ és meghal. És minden földi hatalom pont ezt kerüli el. Irtózik a kereszttől, a szenvedéstől, a megaláztatástól, és éppen ezért a sátán által felkínált világuralom, múló dicsőség és ragyogás olyan, mint a kísértés történetében, egy pillanatig tartó látomás, aztán megszűnik. Minden akkori, korabeli és mostani birodalom dicsősége körülbelül ennyit ér. Azok az országok, azok a császárok, akik Jézus kortársai voltak, már csak történelem lapjain emlékként léteznek. A kereszténység megpróbálta a hitet és az evilági hatalmat szövetségbe vonni. Akármikor próbálták ezt, akár a római császárok idején, amikor már államvallássá lett a kereszténység, akár az azóta eltelt 1700 évben, az mindig odavezetett, hogy a hitet, a vallást a császárok a saját hatalmuk érdekébe kihasználták. Nagyon veszélyes összefonódás a trón és az oltár szövetsége, akkor is és most is. Minden hatalom megpróbálta vagy elintézni az egyházat, vagy szolgaságba vetni, és ennek a szolgaságnak az egyik legegyszerűbb formája a mammon, a pénz. Az egyháznak, a vallásoknak, egyházaknak felkínált pénz, amit jótékony céllal ad az állam, vagy adtak a királyok és a császárok, de mindig meg kellett fizetni az árát. Úgy gondolták, hogy Jézus Krisztus földi erőtlenségén a politikai és a katonai hatalommal kell segíteni. És ez a kísértés mind a mai napig jelen van az egyházban. És mindig ad az ára a demokráciában is, hogy az állam megpróbálja a hitet a hatalom szolgálatába állítani. Így lesz az evangéliumból kulturális evangélium, politikát, gazdaságot, kultúrát támogató eszköz. És csak akkor tűrik meg a politikai hatalmak, legyen az császárság, királyság, demokrácia vagy másmilyen krácia, csak akkor tűrik meg, hogyha hajlandó az általuk leosztott lapokat elfogadni az egyház vagy az egyházak, és úgy működni, ahogyan ők szeretnék. Ha nem, akkor üldözés következik. Ilyenkor a földi ország értékei, amik értékek, a család, a haza vagy a jólét, mindig fölébe kerülnek az evangéliumnak, Isten országának. Jézus pedig egyértelművé tette a tanításával, hogy az általa elhozott ország, az Isten országa magasabb rendű érték, mint a szülő és gyermek kapcsolat, mint a férj és feleség közti kapcsolat. Mindennél magasabb érték. Aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekeit, folytathatnám a hazáját, a kultúráját, a zenét, a sportot, vagy az általa választott dolgokat, mint engem, arra azt mondja Jézus, hogy nem méltó hozzám. És ezt a nagyon egyértelmű beszédet mi mindig megváltoztatjuk, és megpróbáljuk azt, amire ő azt mondja, hogy nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak. Ma is megpróbálja a mi egyházunk is összebékíteni ezt az ellentétet, és azt mondjuk, hogy de igen, lehet. Lehet egyszerre szolgálni Istennek is, és a mammonnak is. És pontosan a mammon láncán tartja rabságba a demokrácia is, akármilyen párt van hatalmon, az egyházakat, mint egy pórázon, és próbálja irányítani, próbál beleszólni az életébe. A másik ellenkép, Pilátus Jézus perében választásra bocsátja Jézust és Barabást. Ki volt ez a Barabás? Az evangéliumok szerint rabló, azaz ellenálló harcos, hírhedt fogoly, valószínűleg egy felkerés vezetője. Egy messiási alak, a neve is nagyon hasonlít Jézuséhoz, Bar Abbas, az atya fia, és Jézus a mennyei atya egyszülött fia. Tehát az akkori helyzetben a népnek két mesiás között kellett választania. Az egyik, aki a harcot vezeti a rómaiak ellen, a szabadságot és a saját országát kínálja fel, ez a Barabás, a másik pedig egy titokzatos Jézus, aki önmagunk elvesztését hirdeti, mint az élet felé vezető utat. A harmadik kísértés ebben a kérdésben foglalható össze, mit kell tennie a világ megváltójának? Péter, amikor Fülöp Cezáreájában válaszol Jézus kérdésére, hogy hát ti kinek tartatok engem, akkor azt mondja, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És Jézus megdicséri Fülöpet, vagy Pétert a válaszáért, ám éppen ezen a ponton, amikor ezt Péter kijelenti, megjelenik a kísértő, a sátán, és azonnal elbukik Péter, mert rájön, illetve belül ott a kérdés, ha te vagy a Messiás, akkor nem szenvedhetsz. Ha te vagy az, akit várunk, akkor nem engedheted, hogy elfogjanak és megöljenek. Jézus nagyon keményen válaszol Péternek, aki azt mondja, hogy ments Isten, ez nem történhet meg veled. Ugyanaz, amit a pusztában mond a sátán, ha te vagy a Messiás, ugyanezt mondja a keresztnél, ha te vagy az Isten fia, akkor szállj le a keresztről. És Péter is ezt mondja, ha te vagy a Messiás, akkor ez veled nem történhet meg. Ott a kísértés állandóan. És Jézus nagyon keményen válaszol, távozz sátán. Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével. Vagy más fordításban nem Isten akarata szerint gondolkozol, hanem emberi módon. És mindig ott a kísértés nekünk is, hogy az Isten akarata szerinti gondolkodást, vagy az ő dolgaival való törődést lecseréljük emberi szempontokra. Ez állandóan kísér minket is. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor elbukunk. Akkor mit hozott el Jézus? Ha nem világbékét, ha nem jólétet, ha nem a jobb világot, amit minden messiástól elvárt mindenkor. Jézus Istent hozta el. Általa ismerjük a mennyei atya arcát, általa ismerjük az atyához vezető utat, általa ismerjük azt az életet, ami az atya élete, az örök élet bennünk, és csak a szívünk keménysége miatt gondoljuk azt, hogy mindez kevés. Ezért szükség van politikai messiásokra is, ahhoz, hogy a terveinket sikerre vigyék. Sátánnak a hatalom imádására szóló felhívására Jézus a második törvénykönyvből, ahonnét az ördög is idézett, az onnét származó igét állítja szembe. Ezt válaszolja, uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Mind Márknál, mind Máténál ezzel a kijelentéssel zárul a jelenet, angyalok jöttek és szolgáltak neki. A második kísértés most teljesedik be, de másképpen, mint ahogy a sátán gondolta. A 91. Zsoltár 11. verse, amikor azt mondja neki a sátán, hogy vesd le magad, hiszen angyaloknak parancsolt felőled, hogy kőben ne üsd a lábadat. Miután Jézus kiállta a kísértést, és egy tapottat nem mozdult el az atyával való egységéből ekkor jöttek az angyalok és szolgáltak neki. Hogyan vonatkozik mindez ránk? Ha ma kellene választanunk, vajon mennyi esélye lenne Jézusnak a katolikus keresztények között? A kísértő mindössze azt kínálja, hogy az észszerű mellett döntsünk. A megtervezett, a megszervezett világ elsőbsége mellett, amelyben Istennek, mint magánügynek megvan a helye, de a lényeget érintő kérdésekben, például a tudomány, a gazdaság, a politika, a családélet ebben nem szólhat bele, mert ő magánügy. A vele való kapcsolat bárkinek lehet, de ez nem közügy. Nem irányíthatja, vagy nem írhatja fölül az előzőket. A sátán forgatókönyve ma is ugyanaz. Egyenes út a békéhez és a jóléthez, természetesen kereszt és Krisztus nélkül. Egy jezsuita atyának a könyvében olvastam, kimutatta, hogy talán a meglepetések istene, azt hiszem ez a cíne a könyvnek, hogy Írországtól egész a Baltikumig, a rendszerváltás óta az úgynevezett katolikus többségű, vagy keresztény többségű országok is mind-mind olyan pártokra szavaztak, amiknek a legtöbbször semmi köze nem volt a kereszténységhez, sőt, ellenségei voltak, de jólétet ígértek, és békét ígértek. És ezzel a jóléti állam álmával mind a mai napig bármelyik párt nyerhet, és az emberek oda fognak szavazni. Akkor is, hogyha az egyház ellen történik mindez. Ha ma kellene választanunk, akkor vajon Jézust választanánk, vagy Barabást? A statisztika úgy mutatja, hogy egészen könnyen, észrevétlenül mi is Barabást kiáltanánk. Mert az észszerű, mert az logikus, és nem kell elveszíteni magunkat. Nem kell kereszt, nem kell áldozat, és mégis lesz jólét, és mégis lesz világbéke, és mégis minden megtörténik, amit itt ezen a földön szeretnénk. Mindig hirdetd az evangéliumot, ha szükséges, használj szavakat. Jézus az Istent, az Atyát hozta el, nem világbékét, nem jólétet, hanem Isten országát. Ami igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben, de ez a feltámadási öröm, ez a Szentlélek békéje feltételezi a keresztet. Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét minden nap, mondja Jézus, és úgy kövessen engem. És ez a kereszt nem az általunk kitalált kereszt, hogy jaj, fáj a lábam, a hátam, vagy milyen a szomszédom, vagy a rokonom. Ez a kereszt az önkiüresítés, az alázat, a szolgálat, az engedelmesség, Istennek való engedelmesség keresztje. Ha készek vagyunk fölvenni, akkor Isten országának az igazságossága, békéje és öröme a kereszt mellett és azzal együtt be fogja tölteni az életünket.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.